www.tivolifesztivál.hu oldalon.
Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Újból megjelent a sertéspest is hazánkban. Egy Somogy vármegyei mintegy 1850 házi sertés számláló állományban igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma az afrikai sertéspest is vírus jelenlétét. Az országos főállatorvos azonnal elrendelte a szükséges járványügyi intézkedéseket a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. A sertéstartók számára kiemelten fontos a járványvédelmi előírások szigorú betartása. A mintavétel általános tünetek, láz, gyengeség, hasmenés, elhullás megjelenése miatt történt. A telep Magyarország fertőzött besorolású területén található, a térségben több vaddisznó mintában is kimutatták a szakemberek a vírust. A hatóság a kitörés körül 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki, amelyekben korlátozásokat is bevezettek. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, ugyanakkor a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazat számára. A NEBIH felhívja a sertéstartók figyelmét, hogy az állományok védelme érdekében fokozottan ügyeljenek a járványvédelmi előírások maradéktalan betartására. Szokatlan elhullás vagy megbetegedés esetén pedig haladéktalanul értesíteni kell az állatorvost, és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a fertőzés tovább terjedésének megakadályozása érdekében. A Tudományos és Technológiai Minisztérium feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban, hűtlen kezelés és a költségvetési csalás gyanúja miatt, és felmenti a programért felelős kormányzati szolgáltató központ non-profit Kft. Vezetőjét, jelentette be Tanás Zoltán miniszter hétfőn az országgyűlés ülésén egy interpellációra válaszolva. A tárcavezető Görögné Bocskai Évának válaszolva közölte, a program ügyében a hatóságok már vizsgálódtak és feljelentés is történt, de hétfőn a minisztérium is feljelentést tett az ügyben. Elmondta, több mint 6500 dokumentumot, bizonylatot, szerződést, elszámolást vizsgáltak meg, és több mint 12500 esetben azonosítottak gyanús, több mint 1500 esetben feltűnően gyanús, kritikus kockázatú pontokat. Tanás Zoltán hétfőn felmentette a programért felelős kormányzati szolgáltató központ non-profit Kft. Vezetőjét is. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelettervezetről hétfőn kezdődött társadalmi egyeztetés. A kapcsolódó dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A három új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a háromból két szak létesítését kezdeményezte, a Debreceni Egyetem a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak létesítését kérte. A rendeletmódosítás további célja, hogy a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé váljon, amit a képzés iránti jelentős társadalmi és munkaerőpiaci igény indokol. A társadalmi egyeztetés határideje augusztus 18-a. A fazekasság lesz a fókuszban idén a 40. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. Az esemény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által rendezett eseményen idén is a magyar népi kézművesség mesterei, valamint a világ számos országából érkező alkotók vesznek részt a Budai Vár polgárvárosi részének hangulatos utcáiban és terein. 60 népművészeti közösség mutatkozik majd be. A látogatók amellett, hogy megnézhetik és megvásárolhatják a portékákat, csak nem 100 látványműhelyben ismerkedhetnek a népi kézművességgel. Az idei kiemelt mesterség a fazekasság. Az esemény során mesterségbemutatók, kézműves foglalkozások, mesemondás, interaktív foglalkozások és játék is várja az érdeklődőket. de a szervezők gazdag színpadi programmal is készülnek, népzenei és néptáncos formációk színesítik a programot.
Az időjárásról.
Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, kevés helyen zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél és megélénkül. Késő délutántól estétől egyre több helyen lehet számítani erős, esetleg viharos széllökésre. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 32 és 38 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották.
Holy words long preserved for our walk. In this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. They give us strength, help us cope in this world wherever we roam. Ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words end. Down to this end came to us through sacrifice. Oh, heed the faithful words of Christ. Holy words long preserved for our walk in this world. They reside.
Pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Az előttünk álló egy órában rendhagyó adással jelentkezünk itt az Európa Rádióban. A Szóval Lévai című podcast egyik epizódját hallhatják, amelyet a miskolci Lévai József Református Gimnázium diákjai készítettek szakmai támogatásunkkal a Rádió Miskolci stúdiójában. A 2024-ben indult sorozat fiatalok hangján szólal meg, és olyan kérdéseket jár körül a mobil használattól és a pályaválasztástól kezdve a zenén át az önkéntességig, amelyek mindannyiunkat érintenek. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház 2025-ös tematikus évének szellemében, amely az ifjúság szolgálatára fókuszált, valódi teret adjunk a fiatalok gondolatainak, kérdéseinek, válaszkereséseinek, mert hisszük, hogy érdemes odafigyelni rájuk. Ezek az adások nem csak a diákoknak szólnak, szülőknek, tanároknak és mindazoknak, akik nyitottak arra, hogy egy mai középiskolás szemével lássák a világot. Tartalmas rádiózást!
A jövőnket határozza meg az, hogy mit tanulunk. Nyilván lehet később váltani, de mégis számít. Szerintem fontosabb tényleg önismeret alapján dönteni, és nem a tömeg után menni. Mert utána valószínűleg pont azokra a szakmákra, meg szakokra lesz igény, amin kevesebben voltak.
Van annak oka, hogy miért ide születünk, melyik családban, melyik városban élünk. Ha ez nincs meg, ez a háttérinformáció, akkor ez a vágy van csak, hogy elinnen, mert valahol máshol biztos jobb lesz, és nem biztos, hogy jobb lesz. Tehát inkább azon kellene dolgozni, hogy itt olyan közeget teremtsek magam köré, ahol jól érzem magam.
Talán a kell, a muszáj és a stressz helyzet az, ami annyira vissza tudja vetni az embert ebben a kreativitásban, vagy abban, hogy kinek látja magát. Hiszen a boldogsághoz vezető út az a saját helyünk megtalálása, és nem az, hogyha valaki, vagy a szüleink, vagy bárki megmondja, hogy mi az a szakma, amit ők elképzelnek.
Szóval Lévai.
Mi leszel, ha nagy leszel? Gyerekén még mosolygunk ezen a kérdésen, de a gimiben már komoly tétje van. Továbbtanulás, pontszámok, határidők, és az a folyamatos nyomás, hogy jó döntést hozzunk. A pályaválasztás ma már nem csak arról szól, hogy kiválasztasz egy szakot és kész. Sokkal inkább arról, hogyan találod meg azt az irányt, amiben önmagad lehetsz. Ebben az epizódban arról beszélgetünk, mennyire kell komolyan venni a biztos megélhetést. Mi történik, ha valaki elbizonytalanodik, és hogyan lehet megtalálni azt, ami tényleg illik hozzánk. Szóval, ha még nem tudod merre tovább, ha túl nagy a zaj körülötted, vagy csak szeretnél tisztábban látni, tarts velünk. Lehet pont a mai adás adja meg az első kapaszkodót. Én Zelenák Emese vagyok, ez pedig itt a miskolci Lévai József Református Gimnázium podcastje. Akik ma itt lesznek velünk, Nyilasné Péker Zsébet, angol nyelv és irodalom szakos tanár, pályaválasztási tanácsadó, aki nap mint nap segít a diákoknak eligazodni a továbbtanulás útvesztőiben. Jobbágyné Kovács Krisztina, édesanyja, akinek mindez a gyereke a Lévaiba járt vagy jár. Így szülőként többféle helyzettel találkozott az évek során. Valamint Gergely Zsófia, 12. osztályos diák, aki először éli át a pályaválasztás izgalmait és nehézségeit. Áldás békesség, köszöntök mindenkit!
Áldás békesség!
Áldás békesség!
Először tanárnőhöz és Krisztinához szólnék. Egész életükben azt szerették volna csinálni, amit most csinálnak?
Én alapvetően nem. Kiskoromban többféle elképzelésem volt, hogy mi szeretnék lenni. Az hozta a döntő fordulatot az életemben, mikor nullkezdőként egy angol tagozatos osztályba bekerültem. 14 évesen a gimnáziumban. És ott az első év nagyon-nagyon nehéz volt, aztán felzárkóztam, és utána pedig olyan nagyon egyértelmű lett, hogy az angol szak lesz az egyik, amit választani szeretnék. Úgyhogy abszolút nem volt nyílegyenes ez az út, és az, hogy tanár lettem, az sem feltétlenül. Tehát az is ugye az egyetem vége felé dőlt el. Nyilván a bölcsészkar mellett a tanári modult is felvettem, és valahogy annyira így hozta az élet, hogy államvizsga előtt el sikerült helyezkednem egy iskolában, elkezdtem angolt tanítani, és maradtam is, tehát, hogy nagyon-nagyon megszerettem, és ez vált így alapvetően az életpályámmá.
Igen, az én élettájom az majdnem úgy indult, mint a bébé, mert én angol történelem szakos tanár szerettem volna lenni, nekem a tanítás folyamata az, vagy hogy ilyesmivel szeretnék foglalkozni, az teljesen természetesnek tűnt, így egy családi indítatásom is volt erre is, kedvem is, de aztán úgy alakította Isten az életemet, hogy végül a bölcsészkaron a történelem latin szakot végeztem el, mellette vallástanár is lettem, és a végén egyik-két kedvenc szakomat sem tanítom, csak a harmadikat, tehát a vallástanár szakommal hittan tanítok most már nagyon régóta. Lehet mondani, hogy ez bizonytalankodás vagy pálya elhagyás, de én nem így gondolom. Én úgy érzem, hogy ennek akkor, amikor a választás ideje volt, akkor helye volt, akkor így érvényes volt, ma pedig nyilván használom mindet, csak nem ebben a direkt formában. A vallást, a hittant, azt nagyon szeretem tanítani. Ezzel egyébként is foglalkoznék, úgy gondolom, mivel, hogy végül lelkész feleség lettem, tehát ez egy kicsit egy ilyen kötelezettség is a számomra, hogy ebbe is otthon legyek.
Mi van akkor, ha valaki nem tudja, mihez kezdje magával?
Hát ilyen mindig van, nem? Így a gyerekek révén is én azt tapasztalom, az én gyerekeim révén, hogy bármilyen elképzelésük is volt a kezdetektől, vagy az utolsó egy-két évben, mikor már dönteni kell, bizonytalankodtak. Ez teljesen normális. Szerintem egy felnőtt ember is sokszor elbizonytalanodik, hogy a helyén van-e, vagy kellene mást csinálni, mást is csinálni a meglévők mellett. Szerintem ez nem baj, hanem ez természetes, hanem mindig én úgy gondolom, és mi így is éltünk, így éltünk a családban eddig is a gyerekekkel, hogy pici kortól az ember szinte minden nap, minden héten számot vett, hogy mibe vagyok jó, mit szeretnék még, vagy mit akarok elhagyni, és amiben jó egy gyerek, amihez érzéke van, azt így dicsérjük, támogatjuk, és akkor szép lassan kialakul az, hogy kinek milyen irányba kell gondolkodni magával kapcsolatban. Nem pályaválasztáskor találjuk ki, hanem ez egy hosszú folyamat.
Így van, folyamat, ehhez én is tudok csatlakozni, illetve nem katasztrófa, ha nem tudjuk azt, hogy mi szeretnénk lenni, vagy ha esetleg menet közben valami változás történik. Szerintem a bizonytalanság az egy teljesen természetes dolog, de el kell indulni, és utána menni kell és haladni egy úton. Azt is gondolom, hogy nem véletlen, ahol éppen vagyunk, vagy az, hogy mit szeretünk, vagy mi a kedvenc tantárgyunk, tehát hogy ezek mind olyan jelzések, amit esetleg meg kell ragadni, és ami felé oda kell fordulni, és azt az irányt úgy követni kell.
Zsófi, te tudod már, milyen irányba tanulsz tovább?
Igen, elég határozott terveim vannak ezzel kapcsolatban. Én gazdasági irányba szeretnék majd tovább tanulni a Corvinuson. Ezt már egész régen meghoztam, ezt a döntést. Szerintem 10. fél évében a szakot is kiválasztottam, és azóta így erre készülök.
Mi segített rávezetni, vagy meghozni ezt a döntést?
Volt már szó arról, hogy ki miben jó. Én is ezzel kezdtem, hogy miket szeretek csinálni, és mihez van tehetségem. Ebből indultam ki. Voltak ugye az iskolában erre ilyen felmérések is, beszélgetések is voltak erről, és utána, hogy pontosan leszűkítsem, én úgy kezdtem el, hogy a felvi.hu-nál kiválasztottam egy-egy tantárgyat, amit így elfogadnak követelményként a szakokhoz, és ebből kezdtem így válogatni. És találtam a YouTube-on egy csatornát, ahol ilyen 20 perces beszélgetések vannak egyetemistákkal az egyes szakokról. Innen jobban megismertem, hogy hol mit tanítanak, milyen közeg van, és szerintem így sikerült választani.
Mennyire fontos, hogy piacképes szakmat válasszon valaki, és mennyire, hogy boldog legyen abban, amit csinál?
Mindenképpen fontos, hogy szeresse valaki a saját szakmáját. Az élete nagy részét a munkahelyén tölti az ember, úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy jókedvel, derűsen menjen dolgozni, és úgy szeretettel tudja végezni az ember azt, amit csinál, vagy amit éppen választott. Úgyhogy a személyes véleményem nyilván az, hogy nem feltétlen a piacképes szakma fontos, hanem az, hogy szeressük azt, amit csinálunk.
Ugyanezt mondtuk a férjemmel a gyerekeinknek is, tehát hogy az első, hogy valaki abban a tehetségterületben, amit kapott Istentől, azt ki tudja bontakoztatni. Most, hogy az milyen szintű, az mondhatnám, hogy teljesen mindegy, hanem ebben a kibontakozásban, ebben az életben, ebben a fejlődésben vagyunk, egész életünkben. A másik, amit gondoltunk erről, hogy egy életkörnyezetben mindenféle munkára, mindenféle beosztásra, mindenféle foglalkozásra szükség van. Tehát nem kell mindenkinek ugyanabba az irányba törekedni. Tehát még hogyha most időnként vannak divat szakmák is, amiért akár mondjuk sok pénzt fizetnek, vagy amire van igény. De én azt gondolom, mindenre van igény. Tehát mindenféle szakemberre, inkább a tanulási hozzáállás az, amit megkülönböztet mondjuk embert embertől. Tehát ugyanúgy, ahogy az iskolában tapasztalják a gyerekek, hogy nem mindig az vezet eredményre, hogyha adatot tanulok, hanem hogy vannak területek, ahol a hozzáállásom, a csapatmunkám, stb. Is számít. Ez így van az életben is, hogyha valaki ezt a jó munkamorált megtanulja, akkor mondhatjuk, hogy bármivel foglalkozhat az életében, mert akkor mindenütt ezt hozza magával, hogy kötelességtudó legyen, hogy számíthassanak rá munkatársai, vezetői, és jól is érezze magát benne. Azért ez talán sokkal fontosabb. Aki tehetséges egy valamiben, az lehet, hogy egy más területen ugyanazt a hozzáállást tudja hozni.
És nyilván ehhez nagyon fontos az önismeret is, hogy a megfelelő és a kellő önismerettel rendelkezzen valaki ahhoz, hogy meglássa azt, hogy igazából mivel szeretne foglalkozni, vagy hogy hol a helye, vagy hogy mi az, amivel így nagyon pozitívan hozzá tud járulni egy-egy munkához valamilyen helyzetben.
Mennyire befolyásolnak ezek a társadalmi elvárások, vagy ezek a divat szakmák?
Nagyon, szerintem. Tehát ugye van olyan oldal ott a továbbtanulást elősegítő oldalakon, ugye a felvi.hu-n is, hogy körülbelül mennyit keresnek azok, akik azon a szakon fognak végezni, mik a legutóbbi tapasztalatok, vagy néhány éven belül ezt, hogy látjuk. Nem biztos, hogy ami egyébként hozzám közel áll, amit elvégzek, amiben jó vagyok, lehet, hogy mire én oda jutok, az már nem az a reális pénzösszeg, mert változik a világ. Mikor én konkrétan pályát választottam, nem is létezett sok olyan szak, és ma is el vagyok egy kicsit veszve némelyikkel, hogy mi mit akar jelenteni, ami közül ma a gyerekek választanak, vagy a fiatalok. Nem tudhatjuk, hogy 5 év, 10 év majd mit jelent ezen a területen. Tehát valóban a területet, ha kiválasztjuk azt az érdeklődési területet, azt az 1-2 tantárgyat, akkor nem tudunk nagyon mellőlni, hiszen úgyis élethosszig tanulunk, folyamatosan ki kell egészíteni a tudásunkat. Úgyhogy hát ez is egy kicsit bizonytalanság erősítő faktor, de ez van, ezt kell elfogadnunk.
És mondjuk a diákokat még szerintem a meghúzott ponthatárok is eléggé a realitás talajára tudják rántani, mert hogy ha nagyon magas egy elképzelt karnak és szaknak a ponthatára, akkor lehet, hogy a diák inkább másképp dönt. Uh-huh. Tehát, hogy azért ez is nagyon-nagyon meghatározó, és ugye tudjuk, hogy ez nemrég nagyon sokat változott, tehát azt gondolom, hogy ott átgondolták páran, uh-huh. hogy milyen irányt szeretnének venni.
Én még visszatérve a divat szakmákra azt mondanám, hogy én sose választanék ez alapján területet, mert tényleg a jövőnket határozza meg az, hogy mit tanulunk a részben. Az egyetemen nyilván lehet később váltani, de mégis számít. És szerintem fontosabb tényleg egy önismeret alapján dönteni, és nem a tömeg után menni. Mert utána valószínűleg pont azokra a szakmákra lesz, meg szakokra lesz igény, amin kevesebben voltak.
Illetve még számomra az a nagy kérdés, hogy vajon milyen szakok lesznek még, hiszen nagyon sok minden változott. És nem is olyan régen olvastam egy jövőkutatónak a véleményét arról, hogy mit gondol, hogy egy biztos, stabil munkához minek kell teljesülnie. És azt mondta, hogy 2 dolog, nem mondott semmi konkrétat egyébként, hogy mi lesz majd a jövőben a legnépszerűbb pálya vagy munka. Ő azt mondta, hogy az önismeret kell hozzá, illetve a reziliencia. Tehát az, hogy rugalmasan tudjunk alkalmazkodni ahhoz, hogy mi van, ha mondjuk ugye jön az AI, és többet tud majd, mint mi. Vagy mondjuk egy adott területen, amiben éppen én dolgozom, az AI engem felülmúl. Tehát rám nem lesz annyira szükség. Akkor mi kell ehhez? Alkalmazkodó képesség és rugalmasság, hogy esetleg újra tanuljak, valami másba belekezdjek, hogy ez sokszínű az ember, hála az égnek, tehát hogy olyankor még van mihez nyúlni, ezért jó, ha érdeklődőek maradunk és jól motiváltak, hogy érdekeljen minket más is, tehát ne csak az a terület, amiben mi éppen mozgunk, vagy amiben nagyon sok időt töltünk, hanem legyen ott más is, ami esetleg nyitott út maradhat. Örültem ennek a gondolatnak, mert én nagyon tudok ezzel azonosulni.
a családban is van rá példa, hogy mi van olyankor, ha valaki éppen ugye a Zsófival egy idős fiam Domonkos, ő sportol is nagyon komolyan, ugyanakkor a sporttal együtt járnak sérülések, olyan komolyabb balesetek vagy műtétek, amik ugye elbizonytalanítják az embert, hogy tudom ezt tovább folytatni. Tehát kell, hogy legyen egy B-terve az embernek, vagy ami időnként A, vagy tehát, hogy mindig egy más súlypont. Ehhez így szülőként még azt tenném hozzá, hogy sokszor kis gyerekeket úgy irányítanak szülők, éppen akik óvodások már, vagy kisiskolások, hogy csinálja azt, amire ő is vágyott, vagy amit ő is ismert, és akkor abba bevezeti a gyereket, szinte irányítja, hogy mit válasszon. Lehet, hogy ezzel jó szándéka volt, és nem presszúra, tehát, hogy nem akart éppen ő diktátorként fellépni a gyerek előtt, ugyanakkor nem biztos, hogy ez hasznos. Tehát mi azt gyakoroltuk, hogy sok irányba elindítsuk a gyermeket. Legyen ennek zenei, legyen sportos, legyen művészeti, legyen egyéb oldala, tehát minden, ami esetleg érdekelheti, vagy ami elénk kerül itt ebben a közegben, mondjuk Miskolcon, és akkor meg fog látszani, hogy mibe tud nagyon beleugrani az a gyerek, vagy mibe tud jobb eredményt elérni, mint más, és akkor ebből a sokszínűségből maradjon ne csak egy, hanem egy, kettő, esetleg még három is. És akkor valóban úgy fog felnőni, hogy azt mondja, hogy most ez az irány, amit választottam, ilyen irányba tanulok tovább, de nem leszek zavarba, hogyha a másik tehetségterületemet kell elővenni, és abból kell majd megélni. Egy kedves családi barátunk teljesen a család részéről ebbe lett belekényszerítve, hogy orvosi pályára menjen. Mindenki a családban orvos több generáción át. És ő egy nagyon jó képességű, meg is tanulta, fel is vették, és már a végéhez közeledett, és testi tüneteket produkált az ellenállása ennek az iránynak. Ő tudta, hogy ő igazából építészmérnök szeretne lenni. De hát esélye nem volt erre. És közben elteltek az idők, és lett ebből egy tehát jó minőségű, de inkább középszerű orvosi elhelyezkedés, és szereti, jól csinálja, amit csinál, de nem tudjuk, hogyha ő építészmérnök lett volna, akkor hova szárnyal, és akkor hogy nyílik ki az élete.
Így van, hiszen a boldogsághoz vezető út az a saját helyünk megtalálása, és nem az, hogyha valaki, vagy a szüleink, vagy bárki megmondja, hogy mi az a szakma, ami esetleg, amit ők elképzelnek.
Én totálisan egyetértek ezzel. Nálad hogy volt az otthon? Próbáltak segíteni, de nem volt erre nagyon szükség. Én egy nagyon önálló embernek tartom magamat, nem szoktam sokszor így segítséget kérni a dolgokban. Nyitottak voltak, kérdeztek róla, hogy éppen hogy állok, például milyen fakultációt szeretnék felvenni. Mindig is támogattak minden hobbimba, hogy sportoljak is, zenéljek is, de minden másban is. Így támogatóak voltak, de a döntést ezt mégis egyedül hoztam meg, és utána ők is átnézték, hogy gondolom, miért gondolom, így átbeszéltük, és így végül egyetértettek velem, hogy ez számomra egy ideális irány lehet.
Volt esetleg olyan, hogy elbizonytalanodtál ebben a döntésedben?
Nem mondanám, mert én tényleg, amikor elmentem a nyílt napra is, és beültem az előadásra pont erről a szakról, akkor úgy éreztem, hogy ez nekem lett kitalálva, hogy ez nekem nagyon tetszik, én ezt tényleg már most szeretném tanulni. Úgyhogy én annyira nem éreztem magamat bizonytalannak, szerencsére.
Inkább Magyarországon vagy külföldben gondolkodsz tovább tanulási iránt?
Hát ez most egy nagy kérdés itt a diákok környezetében, vagy egy végzősök között. Én elsődlegesen most Magyarországon gondolkozok, viszont az egyetem is angol nyelvű, és egy fél évet külföldön kell tanulni. Szóval szeretnék világot is látni, nagyon szeretek utazni. Nem érzem szükségét, hogy elköltözzek itthonról, inkább csak Budapestre. Nem tudnám magamat elképzelni tulajdonképpen idegenként egy másik országban, úgyhogy ott éljek életvitelszerűen.
Na, nagyon-nagyon az én témám ez. Minden gyerekemnek, minden ismerős gyereknek és gyülekezeti gyereknek is elmondom, hogy van annak oka, hogy miért itt élünk, miért ide születünk, melyik családban, melyik városban élünk. Persze mindenre van lehetőségünk, mindent meg lehet változtatni,
hajunk színét is, mindent. De elgondolkodunk-e azon, hogy miért itt vagyunk, vagy miért olyan tehetségeink vannak, vagy képességeink, vagy életutunk eddig, hogy miket éltünk át most, hogy így választanak ugye a 12-esek irányt. Ha ez nincs meg, ez a háttérinformáció, akkor ez a vágy van csak, hogy el innen, mert valahol máshol biztos jobb lesz, és nem biztos, hogy jobb lesz. Tehát viszi az ember magával magát. A lelki világomat, a küzdéseimet, a módszereimet. Nem biztos, hogy az, ami itt nem sikerült, az majd máshol fog. Tehát inkább azon kellene dolgozni, hogy itt olyan közeget teremtsek magam köré, ahol jól érzem magam. Hozzunk létre vállalkozást. Tehát ha nem találunk állást, hozzunk létre vállalkozást. Könnyen mondom, de valóban ilyen egyszerű az életünk. Én ezt így látom, hogy nem szabad mástól várni azt, hogy nyújtson nekem valamit. Ugye a külföldre költözés az valami ilyen. Tehát a gyökér az nagyon fontos. A férjem erre azt szokta viccesen mondani, akkor választanak a gyerekek, hogy 50 kilométer, 10 kilométer, máinál tovább ne költözzetek. mert az ember nem csak egy fiatal korra kell, hogy tervezzen, hanem a családos életére, stb. Tehát abban mi is részesek akarunk lenni, hogy a gyerekeink családjait közelbe tudjuk, vagy lássuk, vagy segítsük úgy, ahogyan tudjuk.
Hát de jó, hogy örülök, hogy ezt elmondtad, én csak megerősíteni szeretnélek ezt, és igen, próbálkozni lehet, a lehetőség mindig bennünk van. Valahogy az emberben benne van az, hogy úgy elvágyódna, de alapvetően pedig a jót és a boldogságot azt mi magunk teremtjük meg. Igen, a szomszéd fűje nem mindig zöldebb, sőt,
meg mindenhol lesznek problémák, csak másfajták esetleg, amik így körbevesznek minket a mindennapi életbe. Szerintem fontos, hogy tapasztaljunk és lássunk más országokat, kultúrákat is, hogy még inkább megbecsüljük a sajátunkat, vagy így össze tudjuk hasonlítani, lássuk, hogy mit lehet változtatni, miben jó, hogyha fejlesztjük, de nem kell elszakadni.
Mi van akkor, hogyha valaki 18 évesen esetleg nem tudja eldönteni, hogy hova merre tovább? Egyáltalán muszáj 18 évesen eldönteni, mit szeretnék?
Szerintem kihagyhat egy évet, vagy többet is a diák végzősként, hogyha nem tudja, nem muszáj belemenekülni egy olyan szakba, amit nem szeretne, vagy ahova felveszik éppen. Nekem is van ismerősöm, aki kiment külföldre egy évet dolgozni, vagy önkénteskedni, és szerintem ezek is sokat segítenek, és egyetemén is sokszor csúsznak egy évet. Ezért azért, úgyhogy nem fog annyira számítani.
Igen, én nálunk ez volt a családban is, a legnagyobb fiam Dani, ő felvételt nyert, egyébként mindig tudtuk, hogy ez a két szakirány nagyon érdekli. Egyszerre fölvették ide a Miskolci Egyetem mérnökinformatika szakára, és Debrecenbe a teológiára is, ugye, mert az egyházi képzésnek más a rendszere. Annyira bizonytalan volt ez a két egymástól borzasztó távol álló terület, és mind a kettő mégiscsak az övé is, tehát úgy vágyott, és mind a kettőt szerette, hogy nem tudott dönteni, és ahogy könnyíteni akartunk az ő terhén, és mondtuk, hogy akkor legyen ez az önkéntes év. Hagyj ki egy évet, passziváltatni kell ugye ezt a felvételi eredményt, és akkor majd eldöntöd, hogy mi áll hozzád közelebb, és aztán ugye rebólintott is, és egy-két hét múlva kifakadt magából, hogy azt akarjátok, hogy távol kerüljek tőletek. És el is döntötte ezzel, hogy akkor ezt a legközelebbi opciót választja itt a Miskolci Egyetemen, a mérnökinformatikát, megpróbálja beleépíteni az életébe, nyilván ezt a egyházi szolgálatot is. Neki ez volt az a döntő mozzanat, meg az, hogy megnyugodott, hogy nincs ezen olyan sok beszélni való, ezt meg lehet máshogy is oldani, és végül is az bármikor lehet, ha az ember bizonytalan, hogy egy kicsit hátralépni, és elhelyezkedni.
Felülről nézni a dolgokat egy kicsit, igen, madártávlatból bizony fontos, és örülök, hogy Zsófi mondta itt a diakónia évet is, hiszen nagyon sok plusz értékkel megismerkedik ez idő alatt az ember, vagy ha csak dolgozni megy, tehát, hogy nem is beszélve arról, hogy akár a nyelvtudást is lehet egy kicsit mélyíteni, úgyhogy nincs veszve semmi, ha esetleg valaki 18 éves még nem biztos magában, illetve nyilván, ha esetleg már elkezdett egy szakot, és akkor gondolja meg magát valaki, akkor is lehet még változtatni. Lehet, hogy az irány már benne van az adott szakban, és akkor mondjuk a matekból nem lesz irodalom, vagy fordítva, tehát, hogy valami irányultság már megvan, de nem egyszer előfordul, hogy valaki 40 évesen, 50 évesen ott ül, és akkor egyetemistaként működik még munka mellett, és végzi a második szakot, és nem csak hobbi marad mondjuk valami, hanem elmélyed abban, és akkor még ott van egy lehetőség, hogy bármikor el lehet kezdeni ismét tanulni.
Ugye többször is felmerült, hogy mi van akkor, ha esetleg később jövünk rá, hogy nem abban a szakmában vagy irányban szeretnénk tulajdonképpen élni és létezni. Hogyan lehet tudni, hogyha valaki jó irányba tud elindulni? Esetleg vannak-e jelek arra, hogy visszajelzéseket kapunk-e arról, hogy igen, ez talán egy jó irány, és talán ezzel kapcsolatban meg se fogom gondolni magam?
Hát az én véleményem az, hogy azért az iskolában már kiderül, a középiskolában, hogy valaki alapvetően melyik területen jobb vagy könnyebben tanul. Még egy kitűnő tanuló is meg tudja mondani, hogy melyik az a tantárgy, ami számára közelebbi. Tehát az azért eldől, hogy valaki mondjuk bölcsész, természettudományos vagy egyéb más irányhoz jobban ért. De azon kívül ezt szeretném még így kihangsúlyozni, hogy végezhet az ember teljesen elméleti munkát, teljesen irodai, tehát aminek semmilyen kétkezi fizikai munkához nincsen köze. Mégis egy idő után felmerül az igénye arra, hogy valami olyan másat csináljon, amit eddig nem választott volna. Nagyon sok ilyen értelmiségi ember van, aki pont ebben az élet közepi válság időszakában, vagy újratervezés időszakában teljesen mást választ. És teljesen olyasmit csinál, amit akkor is 100%-ig az övének érez, hogyha ez nincs semmilyen kapcsolatban a korábbival. De azért csak tudjuk magunkról, hogy mit szeretünk. Én is egy ilyen tipikus bölcsész vagyok, tehát jól olvasok, könnyen olvasok, szeretek olvasni, tanulni, és mikor egyik gyerekem bekerült az iskolába, és megkérdezték 6-osztályos képzésben a Lévajba, hogy szüleit foglalkozása, hát apánál nem volt annyira nagy kérdés, anyukámnál gondolkodott, és akkor egyszer csak segítette ugye az osztályfőnök, hogy de hát mégis mivel foglalkozik anyukád? Ja, könyvelő. Soha nem voltam könyvelő. Soha nem számoltam, 3-4 számot már nem adok össze fejbe. Nyilván azok a feladatok, amiket épp akkor végeztem, valamilyen számolásos, meg pénzügyi, pályázatos dolgok, így kattant be neki, hogy akkor én könyvelő vagyok. Tehát, hogy végezhetünk attól függetlenül, oda szerettem volna kiukadni, a mi területünktől teljesen eltérő dolgot. Itt megint szerintem a hozzáállás az alapkérdés, hogy akarok-e, tudok-e alkalmazkodni rugalmasan, mást is csinálni.
És 18 évesen talán ezt az határozza meg, hogy valaki nagyon szeret egy adott tantárgyat. És egyébként azt gondolom, hogy ebben viszont a tanároknak is, a barátoknak is, a szülőknek is nagyon nagy szerepe van. Tehát ha megerősítést kap valaki, ha biztatás és bátorítást, akár a barátoktól, tényleg szülőktől vagy tanároktól, akkor jól motivált lesz valaki, és alapvetően ez már ad egy olyan lökést, hogy jó lesz abból az adott tantárgyból. És ha így érzi magát valaki, akkor azt gondolom, hogy azt az irányt fogja választani. Később pedig élethelyzettől is függ, ahogy alapvetően te is mondtad, ha teszem azt mondjuk anyaként, egy nagy családja lesz valakinek, akkor lehet, hogy átértékeli a prioritásokat, és akkor egy másik út lesz az övé később. Tehát, hogy ez szerintem nem fix, és nem állandó.
Ugye tanárnő pályaválasztási tanácsadó, és hogyan tud például a Lévai, de bármelyik iskola segíteni abban, hogy milyen utat válasszon egy diák?
Lévaiban van egy nagyon jól működő módszer. A 10. évfolyamon fakultáció választás előtt minden diák számára ott van egy lehetőség, amikor is 10. fél év környékén elindul a pályaválasztási tanácsadás a fakultáció választás megerősítésével. Az osztályok tájékoztatást kapnak a POM kérdőívről első ízben, amit kitöltenek, 4 elemből áll, és ott az önismeretre rávilágít a POM kérdőív, a személy kinek milyen a személyisége, kihez mi áll közel, illetve tudományos kérdőívet is kitöltenek a diákok, aminek az eredménye beszédes lehet. és ez alapján a diákokról egy ilyen pókháló készül, és a POM kérdőívben szerepelnek a különféle pályák, illetve munkák, amire a saját személyiségéből, képességeiből, adottságaiból ráilleszthető egy-egy munkára, pályára, állásra, és a lefedettséget lehet látni belőle, hogy kihez milyen állás vagy pálya illik, és a diákok ezt általában kiszokták választani maguknak. Mi azt szoktuk kérni, hogy válasszon egy munkát, és illeszte rá a pókhálóját, hogy mennyire illik, amit szeretne. Majd, ha véletlenül nincs illeszkedés, akkor nézze meg, hogy mi az, ami alapvetően illik hozzá, és ami nagyon illeszkedik. És utána elindulnak az egyéni beszélgetések, mikor a diákok jönnek, hozzák a pókhálójukat, és átbeszéljük, hogy ki milyen fakultációra szeretne menni, logikus-e, milyen intézményben szeretne tovább tanulni, milyen szakra szeretne jelentkezni, és mondjuk, ha jogra akar menni, akkor nem biztos, hogy a matek fakultáció kell neki, tehát hogy így átbeszéljük ezeket a dolgokat, kérdéseikkel megkereshetnek minket, és segítünk, illetve miután lezajlott a beszélgetés, és még maradt kérdés, ismételten megkereshetnek minket a diákok, átbeszéljük újra azokat, így nagyon röviden, ami alapvetően hónapokat fed le, így ennyi. Tehát és utána a fakultáció választás megtörténik, és onnantól kezdve pedig már egy célirányos folyamatban vesznek részt, hogy tudják, hogy miből szeretnének felvételizni, miből fognak emelt szintű érettségit tenni.
Neked ez a pókháló, ez lefette esetleg azt, amit elképzeltél, vagy teljesen más dolgot mutatott, mint amit szeretnél?
Szerintem ezt is lefette, ez is jó volt, de már erre pontosan nem emlékszek. De voltak azért olyanok is, amik így teljesen távol álltak tőlem, amik így csak néztem nagyokat, hogy hát rendben, oda nem szeretnék menni. Erre például valami ilyen bánya mérnök, vagy valami ilyesmi is volt, vagy az erdész, vagy ilyenek is kiderültek, vagy kikerültek ebből, de voltak olyanok, amik így tetszettek még emellett. Úgyhogy hasznosnak találtam, meg tényleg egy önismeret részről is jó visszajelzés volt. Volt ilyen része is, hogy a szülőknek kellett szerintem, meg talán barátoknak kitölteni, hogy igen, ők mit képzelnek el. Ez is egy jó visszajelzés volt számomra, hogy ők miket látnak így belőlem, hogy tekintenek rám.
Én is ugyanebben a cipőben jártam, nekem is leginkább a sport iránt érdeklődtem, és a média iránt, de volt, hogy agyakészítőt hozott ki. Szerinted mik a legnagyobb dilemmák, amikkel a diákok küzdenek, vagy esetleg nem tudnak hova jutni a gondolataikban?
Sokan vannak azért, akik nem biztosak így végzősként, hogy melyik egyetemre szeretnének menni. Az is egy nagy dilemma, hogyha már a szakot ki is választották, hogy melyik városba szeretnének költözni vagy tanulni, de sokan tényleg nem tudnak választani, még most sem annyira tantárgyat sem feltétlenül, de szakot sem. Szóval ezek is még általános dilemmák most, és ehhez szerintem tényleg sokat segítenek az ilyen baráti beszélgetések abban, hogy ne óriás stresszként éljük meg ezeket, ahhoz képest, hogy ez az elvárás, hogy mindenkinek tudnia kell már most, hogy mi akar lenni, hogyha nagy lesz, vagy felnőtt lesz. Viszont szerintem tényleg az iskolából is kapunk így segítséget, esetleg a tanárok által, meg így tényleg így egymástól is ezekre, hogy ki mit lát át, kinek van hol ismerőse, hogy melyik jobb, melyik rosszabb.
Ehhez egy személyes példát hozzá szeretnék most fűzni, hogy melyik egyetem és melyik városban. Nem emlékszem, hogy pontosan hányszor próbálkoztam, mert ez már 20 éve volt masszívan, viszont engem a Veszprémi Egyetemre vettek fel, és nagyon örülök, hogy ott végeztem egyébként, viszont mikor elkezdtem, akkor én bennem valamiért, és meg sem tudom mondani, és szerintem akkor sem tudtam megfogalmazni, hogy miért, de én Pesten szerettem volna tanulni. Én beadtam a jelentkezésemet, én felvételiztem, szerintem 3 éven keresztül. És olyan érdekes az, hogy én azt gondolom, hogy még az embernek ebben is megvan a saját maga helye, hogy hol kell tanulni, mert nem sikerült. És az első az nem sikerült, a másodikra elfelejtettem elmenni, a harmadikra pedig elnéztem az időpontot, és egy nappal később mentem, és üres volt az egész épület, az intézmény, és így néztem, hogy te jó ég, hát most mi történhetett, és megnéztem a papírt, mindent, és akkor esett le ott, a helyszínen, 3 óra utazás után, hogy én elnéztem az időpontot, és szerintem ez sem véletlen. Igen, tehát, hogy valahol ott van a helyünk, és úgyis oda sodor minket az élet, az idézőjelben az élet, tehát azt gondolom, hogy ez valahogy így működik.
Itt visszakanyarodva ugye erre a plusz egy évre, ugye ez a diakóniai év, hogy ez mennyi mindenben tud segíteni. Ezen kívül esetleg miben tudja támogatni a gyerekét egy szülő?
Azt tudom, amit én gyakorolok, azt tudom mondani, az elfogadó közeg. Tehát, hogy ne tegyünk ezzel több terhet arra a diákra, aki most tanul, meg még szalagavató fotó, meg tánc, meg minden is besűrűsödik itt az utóbbi 1-2 hétben, hónapban, hogy azt tapasztalja meg, hogy látjuk a gyötrődését, de ezt neki kell, ezt a döntést meghozni. Milyen jó volna, hogyha megmondanád, halljuk sokszor, hogy mondd meg, is azt fogom csinálni. Nem, hanem ez egy teljesen saját döntés kell legyen. Ha eddig is voltak már saját döntések, az jó, de ez, ha nem, akkor ez legyen az első olyan, amit teljesen egyedül hoz meg az ember. Míg az, amivel támogatjuk, hát az az imádság, de ezt egyébként mindenki maga is megteheti, sőt, tegye meg. Ugye pont a helykeresésünk, a rendelt helyünknek a megtalálásához, ez nagyon fontos, hogy megkérdezzem az Úristent, hogy akkor tényleg akkor ez az a hely, ahol engem szeretne látni, ez való nekem, ez lesz jó nekem. Ugye a példabeszédekben van ez az ige, hogy hagyd az Úr a dolgaidat, hogy egy kicsit azt is felismerni, hogy irányított ő, mutatott ő már nekem eddig is jeleket, csak észrevettem. Tehát ez kikutatni ezt az isteni gondviselést, hogy hogyan vezet engem, ez mindig meghozza szerintem az eredményét.
Volt ebből vita, hogy máshogy látták-e ezt esetleg, mint a
nem,
gyerek?
Nem, mi megvártuk, eddig 3 nagy fiunk végzett már gimnáziumban, az egyik már végzett az egyetemen, és a másik 2 egyre közelebb van hozzá. Mindannyiuknál igaz volt az, hogy az ő döntésük volt a minden, az első, a második, a harmadik hely, minden variáció, az teljesen az ő saját döntésük volt. Mi mondtuk a véleményünket, de nem akartunk ebben dominánsak lenni.
Igen.
Ez olyan érdekes, mert most az jutott eszembe, ahogy így beszélgetünk, hogy nekem ugye ez még nem aktuális, mert 10 éves a legidősebb gyermekem, viszont még ilyen kicsik, akár 2 hetente is tudják mondani, hogy mik szeretnének lenni. Annyira egyértelmű, sőt, új szakmákat is felfedeznek, és kitalálnak maguknak, és valahogy, ahogy így a veletek is így beszélgettem, és a kamaszokkal, meg ugye a 10. évfolyammal, valahogy ott van az elbizonytalanodás. Talán a kell, a muszáj és a stressz helyzet az, ami annyira vissza tudja vetni az embert ebben a kreativitásban, vagy abban, hogy kinek látja magát, hol látja magát. Nagyon érdekes ez egyébként. Talán ebben kellene segíteni a kamaszokat, meg így titeket is, hogy igen, ott van, ez nagy felelősség, de tehát, hogy talán nem kell annyira félni tőle. Itt most nem vagyok elég okos vagy bölcs ahhoz, hogy most így kitaláljam így a végét, hogy lenne ez jó, de ahogy így beszélgetünk, ez most nagyon elém került.
Igen, ezzel én is nagyon egyet tudok érteni, mert főleg azt a terhet tesszük rájuk, hogy ezt kell megoldani, ennek az ideje van, ezt sürgős, megy az idő, legyen határozott döntés, tehát ennek a nehézségét, holott azt is kiemelhetjük, vagy kiemelhetnénk jobban, hogy ez óriási lehetőség. Ez mindenkinek tehát most kiteljesedhet az életed, most megmondhatod, mire vágysz. Tehát, hogy gondolkodj el a vágyaidon, ne pályát válasz, és úgy egy keretbe egyenesíts bele magadat, hanem hogy ennek, tehát, hogy kinyílik az élet, a sok lehetőség az ember előtt. Ez pedig öröm, ennek örömnek kéne lenni. Egyébként a kicsi gyerekeket gyakrabban dicsérjük.
Mert igen, lehet, hogy ez is benne van.
És érzi, hogy képes valamire. Tehát lehet, hogy a nagyobbakat is jobban kellene ebben pátyolgatni, hogy ezt is meg tudod oldani, ügyes vagy ebben is. Ugyanakkor a segítségkérés meg fontos. Kell legyen az a megnyugtató, biztos háttér.
Így, hogyha háttérre gondolunk, mennyire fontos, hogy a baráti közeg, vagy az a baráti társaság támogassa a mi döntésünket? Én azt látom a mostani alsóbb éveseinken, hogy egyszerűen kezdenek beolvadni egy sémába, és onnan nagyon nehéz nekik kiszakadni abból az adott közösségből.
Szerintem így a gimnazista éveink alatt sokkal fontosabbá válnak ezek a barátságok az életünkben. Esetleg még a család elé is tud kerülni az ő véleményük, de szerintem ettől függetlenül egy jó baráti kör motiválni is tud a tanulásban, abban, hogy merjem az álmaimat elérni. Sajnos ez nem mindig így van, és nem mindenki találja meg pont, hogy a pozitívabb baráti kört, úgyhogy vigyázni kell ezzel. Szerintem meg kell hallgatni kritikusan ezért a barátok véleményét, általában támogató lesz, de én például ezt se hagynám másnak, hogy ő más döntsön helyettem. Nyilván jobb látnak kívülről, és ez is fontos, hogy mások hogy látnak engem, hogy mi illik hozzám, mi nem, de mégiscsak az önismeret is nagyon beleszámít ebben a választásban.
Legyen mindenki egyéniség. És ha barátod van, akkor úgyis a legjobbat akarja, és úgyis a legjobbat próbálja megtanácsolni, vagy úgy próbál látni téged, ahogy vagy, és ahhoz mérten mondani valamit, vagy tanácsolni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki bátran legyen saját maga egyéniségét mutassa, és találja meg, vállalja fel, hiszen a barát akkor is barát, amikor te magad vagy.
Milyen véleményed arról, hogy vannak, szerintem mindenkinek volt tini szerelme, most is van, hogy úgy válasszunk, vagy úgy induljunk el egy adott pályán, hogy a másikra is támaszkodunk. Úgy értem, hogy ha mondjuk teszem fel a barátom, Budapestre szeretne menni tanulni, akkor menjek vele, maradjak, megvárjam esetleg.
Én ebből a helyzetben nagyon szerencsés vagyok. Nekem is van most barátom, és ő pont ugyanerre az egyetemre szeretne menni. Ez független volt így egymástól ez a választás, amikor meghoztuk ezt. Még nem voltunk így egyáltalán hatással egymásra. Viszont ez igenis hatással tud lenni ránk, és arra, hogy hova szeretnénk menni, mert egy távkapcsolat igenis ezért nehezebb tud lenni, még akkor is, hogyha országon belül van például, de szerintem nem ez a prioritás. Ahhoz, hogy azt tanulhassuk, meg ott tanulhassuk, ahol szeretnénk, talán ez fontosabb, mint ez a esetleg pár év így nehezebben megoldható időszak.
Hát lehet ez egy próbája is, nem? A szerelemnek, hogy ki tudok-e úgy is tartani mellette, hogyha nem látom minden nap, bár azért ma a kapcsolattartásnak nagyon sok módja van, ami régen meg nem volt meg, vagy posta, vagy telefon működött. Most már sokkal közelebb érezheti magát egy párocska így egymáshoz. Valóban nem biztos, hogy meg kell ijedni attól, hogyha nem egy helyre vesznek föl minket, mert lehet megcélozni, csak aztán, hogy sikerül-e, ugye? Nem kell ettől megijedni, ez is egy megküzdési helyzet, ezt is meg lehet oldani valahogyan. Nem ez a legfontosabb ebben az élethelyzetben, mert nyilván a tanulás, de azon kívül pedig ezt is, tehát nem kell feladni ezt sem, ugye? Nem kell ezért szakítani senkivel, hogy nem egy városban tanulunk, vagy nem egy az érdeklődésünk.
Egy utolsó kérdésnek Krisztát, és talán őt szeretném megszólítani, így visszatekintve mennyire hoztak jó döntést? Esetleg csinálnának valamit másképp?
Hát a saját életemben azt tudom mondani, hogy persze, ha a mai fejemmel gondolkodok, máshogy csinálnám, de nyilván mindenki abban a korosztályban és ahogyan fejlődik, akkor a legjobb döntést igyekszik hozni. Én ezzel így ki vagyok békülve, és a gyerekeimnek sem tudtam volna többet, jobbat javasolni. Én ezzel szerintem én meg vagyok nyugodva. Nyilván ott kell legyen az emberben mindig valami, ami motiválja, ami többre sarkalja, ami egy kicsit előre viszi, úgyhogy ez legyen meg mindannyiunkban. Én bennem is igyekszek, hogy meglegyen.
Én sem csinálnék semmit másképp. Tehát, hogy így utólag visszagondolva, azt gondolom, hogy nem mindig azt szerettem volna, ahogy elsültek a dolgok, viszont utólag visszagondolva teljesen helyén volt minden. Nem változtatnék semmin.
Köszönöm szépen, hogy elfogadták a felhívásunkat.
És köszönjük a beszélgetést.
Áldás békesség.
Áldás békesség. Áldás békesség.
Tudás.
Értékek.
Közösség.
Szóval lévai.
Ez volt a Szóval Lévai Podcast egyik epizódja, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium diákjainak műsora, amely az ifjúság gondolatait hozza közelebb hozzánk. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház 2025-ös tematikus évének szellemében, amely az ifjúság szolgálatára fókuszált, valódi teret adjunk a fiatalok gondolatainak, kérdéseinek, válaszkereséseinek, mert hisszük, hogy érdemes odafigyelni rájuk. Jövő héten újabb adással jelentkezünk, a diákok nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Kojsze Pétert hallották. További kellemes rádiózást!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Pillanatképek a Református Egyház életéből. Az Európa Rádió Református Közéleti Magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay.
Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
You came from heaven to earth to show. Sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross.
Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán.